Elia Szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Tália Szekerén. Szerdán éjjel elbúcsúztattuk a 2014-es évet. Kiki számvetést tehetett az elmúlt év történéseiről, eseményeiről. Ha velem tartanak a következő egy órában, akkor beavatom önöket az én számvetésembe. A Halas Rádió színházi magazinja bárcsak ősszel indult, de azóta számos, kellemes és tanulságos beszélgetésben lehetett része annak, aki követte adásainkat. Mai műsorunkban ezekből a beszélgetésekből idézek néhányat. Kérem, szálljanak ma is fel velem Tália Szekerére, és emlékezzünk együtt a 2014-es év halasi színházi eseményeire.
Tália Szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Legelső adásunkban bemutattam önöknek a szegedi és bajai nyári színházi előadásokat. A bajai Elizabeth kapcsán beszélgettem a Kiskolvasi Kameleon Társulat fiatal színészével, Fodor Tamással, aki néhány éve maga is szerepelt a Cagányné Pásztor Anikó féle Elizabethben. Tamás, milyen emlékeid vannak az előadásról?
Fantasztikus emlékeim vannak természetesen, egy nagy volumenű előadás volt ez. Itt Kiskolvason korábban már mutattunk be musicalt, 2008-ban, 2010-ben pedig egy szerepálmom vált valóra ezzel a darabbal. Halált formálhattam meg, és én úgy emlékszem rá, emlékeimben úgy él, hogy a közönség nagyon szerette.
Mit szerettél te ebben a szerepben? Miért volt ez neked annyira vágyad?
Ez egy megfoghatatlan szerep tulajdonképpen, tehát ha belegondolunk, mi is ez a halál tulajdonképpen. Nagyon-nagyon jól megírta ezt Kunce, adott egy kis iránymutatást is ehhez a szerephez, hogy Elizabeth álmodja meg magának ezt a halált egy nagyon helyes, fiatal, jóképű úriember képében, alakjában, és ez egy valahogy egy megfoghatatlan, egy misztikus, valahol egy hősszerelmes, egy fantasztikus alak. Mind a mellett egy negatív karakter természetesen.
Hogy emlékszel vissza a felkészülésre, a próbákra? Volt-e valami különleges esemény a próbák során?
Különleges esemény mindig van, tehát a mi próbáink azok soha nem egyhangúak. Természetesen voltak hullámvölgyeink, tehát volt olyan, amikor úgy éreztük, hogy na most már össze fog állni, és most már igazán jó lesz majd az előadás. Voltak olyanok, amikor úgy éreztük, hogy ebből nem lesz bemutató soha az életben, de hála Istennek a bemutató napjára összeállt, és egy fantasztikus előadás sorozat kerekedett ki ebből.
Hogy fogadta ezt a közönség? Hogy emlékszel rá?
Nagyon örültek neki, mert én úgy gondolom, és a gyakorlat is azt mutatja, hogy nagyon kevesen engedhetik meg azt maguknak, hogy egy ilyen előadást a Budapesti Operett Színházban vagy bárhol az országban megtekinthessenek. Nem mindenkinek van erre módja és lehetősége. Mi igyekszünk ezeket az előadásokat, nyilván nem abban a színvonalban, de elhozzuk nekik, és általában ezért nagyon hálásak, és jellemzően azért rokonok, barátok ülnek a nézőtéren.
Ha jól tudom, te Baján is láttad most ezt az előadást, amit a Csodálatos Baja rendezvénysorozatra levitt a Fővárosi Operett Színház, ha már az előbb az Operett Színházat emlegetted. Milyen volt ez az előadás, mennyiben volt más, mint a tietek?
Ez egy fantasztikus előadás, önmagához képest is más volt, tehát nem csak, hogy a miénkhez képest, hosszabb természetesen, tehát a mi rendezőnk itt nagyon-nagyon szeretném kiemelni Cagányné Pásztor Anikó áldásos munkáját, mert ő nem csak mint rendező nézi az előadást, hanem mint néző is figyelemmel kíséri, és igyekszik az unalmas, sajnos így kell fogalmaznom, hogy az unalmas részeket kivágni belőle. Volt itt is ilyen, mindemellett magával ragadó volt, és ami miatt önmagához, tehát a kőszínházi előadáshoz képest is más volt ez az előadás. Itt debütált Baján először egy új projektoros vetítős rendszer, amivel tulajdonképpen egy kicsit olyan háromdimenziós élményben lehetett részünk. A környező épületek falaira mindig az alkalomnak, a városnak és a helyiségnek megfelelően vetítettek, ami egy fantasztikus, egy lenyűgöző látványt tárt elénk.
Akkor úgy tértél haza, hogy érdemes volt elmenni?
Természetesen, illetve hát nem titkolt dolog, hogy nekem nagy kedvencem Dolhai Attila, aki, mint köztudott, most búcsúzott tulajdonképpen a musical világától, itt a halál szerepében, amit egyébként soha nem játszott. Tehát nekem egy fantasztikus élmény.
Összehasonlítva magadat a Dolhai Attilával, miben különbözött a ti szerepformálásatok?
Hát ő jó. Ezt lehetne egy nagyon röviden megfogalmazni. Ez a halál szerep szerintem az ő hangjához képest egy sokkal vékonyabb hangkarakterre íródott. Nem véletlen, hogy az 1996-os magyarországi ős bemutató Mester Tamás játszotta a halált, illetve hát sok éven keresztül ugye Szabó P. Szilveszter, aki egy homlok egyenest más hangkarakter, mint a Dolhai Attila. Talán ennyit tudnék neki negatívumként felróni, de nyilván ez sem az ő hibája, mert ettől függetlenül egy nagyon hiteles halál volt.
De gondolom azért az ottani közönségnek nagyon tetszett így is.
Természetesen nagyon tetszett, minden egyes dalt, még a kevésbé ismerteket is vastaps kísért, illetve hát én nem számoltam, de körülbelül egy bő 20 perc volt a taps, és a nézőtér teljes egészében felállva tapsolt az előadás végén.
Ez nem ritka egyébként, ha egy jó előadást lát a magyar közönség. Úgy tudom, Tomi, hogy különleges kötődésed van egyébként az Elizabethhez. Beszélnél erről egy kicsit?
2011-ben végeztem Szegeden színészként, és ott színház és drámatörténelem tárgyból egy szakdolgozatot kellett beadni. Egyértelmű volt, én hozzám a musical áll legközelebb, ezt választottam, mint témakört, és a musicalen belül pedig éppen aktuális volt, mert ugye egy évvel később vizsgáztam, mint amikor bemutattuk, az Elizabethet választottam, így a musicalen belül az Elizabethből írtam a szakdolgozatomat.
Befejezésül, Tamás, a rádiók hallgatóknak most így a riport után melyik dalt ajánlanád?
Szeretnék egy kicsit akkor önző lenni itt most ebben a pillanatban. A Halál és Rudolf duettjét, a Ma nagyot nőtt az árnyék című számot.
Kedves hallgatóim, akkor most következzék a Ma nagyot nőtt az árnyék az Elizabeth című musicalből.
Tália szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Szólhatunk, lásd, jó, hogy újból látjuk egymást, hisz ismersz, ugye ismersz. Emlékezz, mint apró gyermek, arra kész, ígérjem meg, hogy többé el se hagylak. Nem feledtem én a képet, féltem én, s te mindig mondtad, eljössz, mikor hívlak téged. No, lásd, segítek én, ma nagyon kezem meg van kötve, látom én, hogy mind megy tönkre, mind zuhan a pusztulásba az élet. Fáj és félek. Nincs is ennél néked rosszabb, hiszen tétlen kell most nézned azt, hogy földet elkárhozhat.
Ez nekem nagyon fáj,
ma nagyon nőtt az neked. Ragad meg hát, tett önvédelembe!
Mi tett?
Hisz
Szekerén. A színház hangja a Halas Rádióban.
A Szabadkai Népszínház magyar társulata rendszeres vendég Kiskolason. Szeretjük őket és az előadásaikat annyira, hogy sokan még Szabadkára is kirándulunk, hogy egy kellemes belvárosi séta, egy jó burek, egy testmelegítő pelinkovác után megnézzük egy-egy előadásukat. Októberben Karc című irodalmi sorozatuk Kosztolányi verseit feldolgozó darabjával látogattak el Kiskolasra. Ez alkalomból beszélgettem Kalmár Zsuzsával, a színház művésznőjével. Zsuzsa, hogy indult ez az egész Karc?
Áprilisban ünnepeltük a 2 éves Karcot, a költészet napján igyekeztünk indítani, és mindig a költészet napján ünnepeljük meg. És hát úgy éreztem tük páran, hogy egy ilyen fajta lírai, kulturális színfolt hiányzik még a mi életünkből, illetve a színházunknak az életéből. És hát megkerestem a Kucsera Gézát, aki a színházunk zenei vezetője, és megkérdeztem, hogy van-e kedve esetleg, hogyha csinálnánk egy irodalmi estet, egy-két dalt megzenésíteni, és ő ezt nagyon nagy kedvel fogadta, és azt mondja, hát imádja az ilyenfajta munkát, és akkor a Pálfi Ervinnel, aki a társulatunk színésze, egy nagyon jó barátságban vannak, ők így összefogtak, és azóta ontják magukból a szebbnél szebb dalokat, amit most már a halasiak is egyre többet ismernek ezekből. Olyannyira, hogy ezekből a megzenésített versekből volt egy nagy koncertünk januárban a Magyar Kultúra napján, ahol a Szabadkai Filharmóniával közösen csináltunk egy ilyen másfél órás nagy koncertet. Azóta is nagyon sok zenész barátunk részt vesz ezeken a karcokon, úgyhogy a karc, azt gondolom, hogy most már kimerítettük azt a fogalmat, hogy irodalmi est, és valami zenei, ilyen összművészetire húzó szeánszot próbálunk tartani, mert mindig valamiféle kiállítással van egybekötve a karc, tehát a képzőművészeti legműködő művészeket is igyekszünk bevonni, mint például a Miroslav Jovancsics, aki a Filharmónia vezetője, ő hegedül és közben festőművész is. Most, hogy a képzőművészeti galériában vagyunk Szabadkán, tehát ott vannak a karcok, ezért azt gondolom, hogy tényleg egy összművészeti élményt tudunk nyújtani a nézőknek minden karcon. Havonta egyszer csinálunk, de úgy tűnik, hogy akkora rá lett, hogy most már ismételtünk, de mivel nekünk helyhiányunk is, időhiányunk is van, ezért nagyon nehéz összeegyeztetni. Ami nagy boldogsággal tölt el, úgy néz ki, hogy az embereknek igényük van, és szintén érzik ezt a fajta hiányt a lelkükben, amit mi is éreztünk, és nagyon sokan kíváncsiak ránk.
Hát ezt megerősítem, mert teli volt itt a terem, és hát nagy örömmel hallgatjuk ezeket a verseket már, amióta jártok hozzánk, meg mi is járunk ki hozzátok Szabadkára megnézni ezeket az előadásokat. Kiket hallhattak eddig a nézők, vagy láthattak az előadások során?
Először is arra szeretnék még mondani pár szót, hogy nagyon nagy öröm nekünk Halasra jönni. Tehát a Halas a Karcnak második otthona, azt kell, hogy mondjam, mert szinte az elejétől, tehát az Örkény volt a második Karc, amit csináltunk, és azzal a Király Gábor rögtön meghívott minket, és hát előtte is kisebb előadásokat hoztunk ide a közösségi házba. De hogy ez volt az első irodalmi est, és akkor onnantól kezdve szinte folyamatosan itt vagyunk, azokkal az estekkel, amiket azt mondja a Gábor, hogy amik érdeklik a halasiakat, és nyilván vajdasági költőkre annyira nem mozdulnának meg, de lehet, hogy most már megmozdulnának arra, hogy mi jövünk, de hát ez majd kiderül a jövő. És mindig nagyon nagy szeretettel fogadnak bennünket, és tényleg már szinte minden nézőt ismerünk itt is. Meg hát úgy, hogy jártok Szabadkára, tényleg egy nagyon erős bázisa vagytok a Szabadkai Népszínház művészeinek, azt gondolom. Ez volt azt hiszem a 9. költőnk, vagy a 10. Eddig volt egy Örkény, ami nem költő, ugye, hanem egy perceseiből csináltunk egy estet. Aztán József Attila, Adi, Sziveri János, Domonkos István, Vörös Sándor, Pilinszki János, Adi Endre, Kosztolány, Radnóti. Azt hiszem, hogy ezek voltak nagyjából. Hát tervben van még nagyon sok költő, mert kimeríthetetlen úgy a kortárs alkotók tábora, mint hát ugye Petőfi kihagyhatatlan láthatatlan, de mi valahogy még nem jutottunk el hozzá. Úgyhogy majd itt szépen lassan verekedjük végig magunkat a szeretet mentén, mert az, hogy mindenkinek van valami kedvence, és amikor így évad elején összeszedem az ötleteket, hogy kinek az estjét csinálná meg szívesen, akkor abból szoktunk válogatni aztán.
A karc zenék azért találom én különlegesnek, mint néző, mert a fene gondolta volna, hogy magyar költőkre ilyen jellegű zenét, tehát zömében jazzt lehet írni, és itt a Kosztolányi versekre is egészen meglepő volt a swinges hangzás időnként, viszont fantasztikus volt. Ti ezt a színpadon hogy élitek meg?
Én nagyon, már néha azt gondolom, hogy elfogult vagyok, és csak én élvezem ennyire ezeket a dalokat, de aztán kiderül, hogy nem, mert a közönség is legalább ennyire szereti őket. Azt gondolom, hogy itt olyan stíluskeveredés és olyan profizmus az, amivel a Kucsera Géza meg a Pálffy Ervin csinálják ezeket a dalokat, és ahogy ezek a zenészek, akik jönnek tényleg szívvel, lélekkel és egyetlen vas nélkül játszani velünk, és az ő minőségük, mint zenészek, ez már záloga a sikernek. Tehát, hogy olyan alkotó társaként léteznek a színpadon, hogy ettől van valami különleges aurája ezeknek a daloknak. És ráadásul az van, hogy ők, mint zenészek, más körökbe forognak, mint mi színészek, és valahogy ez a keveredés is egy nagyon jó fajta hangulatot szül. Tehát nekik kicsit idegen a mi közegünk, amiben nagyon könnyen bele tudnak szokni, és mi is több belátást nyerünk a zenészek világába. Úgyhogy egy nagyon gyümölcsöző kapcsolat a zene és a színház között.
Tália Szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Szintén októberben vendégeskedtek Kiskolason a Budai Bábszínház művészei a Közösségek Háza által szervezett gyermekszínházi bérlet keretében. A színház művészeti vezetője, egyben vezető színésze Csészabó István volt a vendégünk, akiből csak dőlt a szó. Az 5 percesre tervezett beszélgetésből egy teljes adásra való anyag került ki. Ez a gyerekszeretet, ez a meseszeretet, ez honnan ered?
Nem tudom, ezt a Jóisten adta nekünk. Különben 3 unokánk van, és boldogan nézik az előadást, kicsik még, és már 2 éves korukban látták az előadásunkat. És végigültem, mindegyik végigült az előadásunkat. Aki érett volt már arra, most van egy egész pici újabb kisunokánk, egy kislány, aki még 3 hónapos, tehát nem vihetjük el az előadásra. De a 2 éves kortól a gyerekek végig élvezik, és vissza is adják az előadásokat. Nagyon kiváló kontroll nekünk. Az ő színházba hozatalok is. A gyerekeink ebben nőttek fel, ebben a világban, bár más tanárok, más a foglalkozásuk, de ebben nőttek fel, és még egy dolog, hogy nekünk olyan érdekes Klárikával, a feleségemmel, aki maga együtt vagyunk ebben az előadásban, mind a ketten hihetetlen, hogy a gyerek korunk színházi élményére emlékezve az adja meg az idolt, a felelősségét az előadásunknak. Itt nem lehet szertelenkedni, nem azért van itt a gyerek a nézőtéren, hogy én őt atavisztikusan gerjesszem mindenféle őrületig, ő a nézőtéren azért van, hogy valamit kapjon tőlem, amit én már birtokolok. Tapasztalatot kell átadni, az ő nyelvükön kell beszélnünk. De nem beszélnem kell csak hozzá, hanem olyan képi világot és olyan szituációs világot kell teremteni, hogy megértse a legfontosabb erkölcsi kötelezettségeket is tudomásul vegye és elsajátítsa. Nem klasszikus meséket adaptálunk, mert a klasszikus mesék gyémántok, csiszolt gyémántok, gyöngyszemek. Azt csak lefordítani lehet és esetleg kifordítani önmagából. Azok csodálatosak, földolgozások azok. Mi hónapokig gyakoroltunk, próbáltunk jeleneteket óvodákban, és amit a gyerekek nem reagáltak le, azt kidobtuk.
Milyen létjogosultsága van ma a gyerekszínjátszásnak?
Óriási. Mindenkorban óriási a létjogosultsága a gyermekeknek való pedagógiai és művészi megnyilatkozásnak. Egy nagyon rövid példát hadd mondjak, ami nem a mi példánkból adódik. Peter Brook 1992-ben Budapesten járt, ő a Royal Shakespeare Company főrendezője és rendezője volt, sokszor járt Magyarországon, minden darabját láttuk. És itt tartott egy kurzust, és a Shakespeare viharát játszotta el, vagyis annak a részleteit játszotta el egy nemzetközi társulattal. Volt abban japán színész, núbiai színész, európai színész, és egy különös dolgot elmondott nekünk. Ezt a vihart ő Afrikában, törzsi környezetben, ősi, samanisztikus varázsjátékok környezetében hozta létre a Vihar című darabot. És azt mondta, hogy egészen lementek a gyökerekig, egészen az ősiségig, és egészen addig a tudatig, amíg megvan a felnőttben is, és megvan a gyerekben egyaránt. Mert régen nem gyerekeknek játszották ám a bábszínházat, hanem éppen felnőtteknek játszottak bábszínházat. Úgy, ahogy a népmesék sem a gyerekeknek szóltak csak, hanem mindenkinek tanúságtételül. És pontosan ez a lényege, hogy itt lassan-lassan egyre kisebb, alacsonyabb évjáratú korosztályokhoz képződik le a színház, gyerekszínházi változat. Csak egy a baj, hogy sokszor, akik játsszák, elfeledkeznek arról, hogy felnőttként kezelni a gyerekeket, mert a mese felnőttek világának a tanúságtétele volt mindig. És bármennyire a kis csoportos óvodáskorig hozzák le azt a limitet, ami a színház limitje, ott nem szabad gügyögni, nem szabad semmi gyermetek dolgot létrehozni, csak a legkomolyabb eszközöket kell a gyerekeknek felmutatni, mert az hoz épülést a lelkükben. Mindig az erkölcsiség pontos, tiszta képletét kell felmutatni. A legkisebb jelenetekben, ha néhány szavas, pici jelenetekben, és akkor a gyerekek el tudnak igazodni a világban. Ennyit tudunk mondani, nagyon komolyan kell venni.
Milyen a halasi közönség?
Csodálatosak voltak a gyerekek. Épp úgy tudtuk, hogy most, ma egy előadást játszunk, holnap négyet, hogy itt ma ovisok lesznek. És látom, mondom a hölgynek, aki hozta őket, mondom, ők óvodások, mert milyen nagy. Nagyra nőtt kisgyerek. Nem ők, már elsősök. Tehát ma elsősök voltak itt. Ezek a gyerekek a televízión, az interneten nőnek fel. És egész más már a tekintetük, mint egy 15-20 évvel ezelőtt itt előttünk ugyanúgy látott és velünk közönségként darabokat együtt megélt gyerekek. Egészen hatalmas tudásuk van. Csak nem biztos, hogy az a hatalmas halmaz, ami a fejükbe kerül, az rendeződik. Nekünk az a feladatunk, hogy rendet teremtsünk. Rendet. Abban a világban, amit nagyon-nagyon sokan be akarnak csapni. Nagyon sokan be akarnak csapni. És éppen, hogy a gyereket azért akarják kiforgatni abból a tudásból, ami az élet ismeretének a tudása, hogy úgy használják később őket tömegként és masszaként, ahogy akarják. Ezt nem szabad hagyni. Ezért kell a gyereknek pontos erkölcsi tartást magukban hordoznia, és a legjobban itt a darabokban ismerik meg. Egy óráig beszélhet az erkölcsi és a morál kérdéseiről egy tanárnéni az iskolában. De itt egy perc alatt, egy rövid szituációs jelenetben a gyerek jobban megérti magát, utána, megbeszélve az iskolával a jelenetet, a tanárnéni pontosan részleteiben cizellálva eligazítja a gyerekeket, de ahhoz ez a jelenet rendkívül szükséges, hogy legyen egy minta, és a gyerek rögtön fölismerje.
Tália szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Kiskunhal a színházi élete igen gazdag. A középiskoláknak szinte mindegyiknek van saját színjátszó csoportja, évek óta sok-sok előadással örvendeztetik meg a halasi nézőket. Működik a Kaméleon társulat, és működött a múltban is még több felnőtt társulat itt Kiskunhalason. Októberben volt az első bemutatója az újonnan alakult Halasi Teátrum társulatnak. A darab, amit előadtak, Hegedűs István Elvira című színműve volt. Az előadás kapcsán beszélgettem Falasz Jánossal, a teátrum vezetőjével, és Nyári Anikóval, az Elvira című színdarab főszereplőjével. János, hogy jött létre a társulat?
Igen, ahogy te is mondtad, Halas kulturális élete nagyon sok színű, ugyanakkor én úgy gondolom, vagy úgy látom, hogy az utóbbi években nagyon hiányzik ebből a prózai színdarabok bemutatása, hiszen az utóbbi időkben a Kaméleon társulat is, illetve a Sziládisok is, a Hoppá színpad is főleg musicaleket mutatott be. Én úgy gondolom, hogy van igény ezekre a prózai darabokra is. Illetve ami még nagyon fontos, hogy mi kamaraszínházként működünk, azaz kis létszámmal, illetve kamaradarabokat mutatunk be, állandó játszóhelyünk a Kiskunhalasi Művelődési Központ, aminek az a különlegessége, hogy egy sokkal intimebb térben kell a szereplőknek játszania, ami sokkal őszintébb játékot követel meg tőlük.
Az első darab, aminek a bemutatóján most vagyunk éppen túl, és éppen most pakolják le a színpadot, talán behallatszik itt a rádióhallgatóknak. Fazekas István Elvira című darabja, ami nem egy könnyű darab, egy egészen különleges krimi játék tulajdonképpen. Hogy került hozzátok ez a darab egyáltalán, miért pont erre a darabra esett a választás?
Én úgy gondolom, hogy egy társulat számára nagyon nagy öröm, hogyha rátalál egy darabra, amit ő meg akar csinálni, be akar mutatni, hiszen meglátja azt a gondolatiságot, amit át akar adni, vagy közvetíteni szeretne ezzel. De még nagyobb büszkeség, azt elmondhatom, mert én tényleg büszke vagyok erre, hogy nekünk maga a szerző ajánlotta fel ezt a darabot játszásra. Istvánnal tavaly május végén az Operódia kapcsán ismerkedtem meg, akkor felmerült egy közös projekt lehetősége is, ami utána később nem valósult meg sajnos, de nem mondom azt, hogy még nem is fog. És akkor említette István, hogy neki van egy ilyen darabja, ez az Elvira, ez a kedvence, a pályázaton nyert is vele, illetve ami még nagyon fontos a számára, hogy ez mind megtörtént események alapján játszódik, vagy íródott. Utána odaadta nekem a szövegkönyvet, hogy olvassam el, ez körülbelül egy ilyen március közepén volt, hogy én hozzájutottam, és amikor elolvastam, bennem megfogalmazódott az, hogy ezt a darabot mindenféleképpen be kell mutatni a halasiaknak, hiszen olyan mondani valója van, ami nagyon-nagyon aktuális, és szerintem ez az aktualitás nagyon hiányzik a mostani vidéki színházi életből.
Anikó, téged Halas már több darabban is láthatott. Azok zenés darabok voltak, a csodás ének hangodat már megismerhettük, most pedig aki látta a darabot, már azt is láthatja, hogy a prózai szerepek között is otthon vagy. Hogy kerültél te tulajdonképpen ebbe a darabba?
Hát ez egy, úgy fogalmazhatnám meg, hogy egy szerencsés véletlen folytán, egy szereplés alkalmával, az Elizabeth musicalben volt egy kisebb szerepem, Wolfnét alakítottam, és ott látott engem a szerző, és utána oda is jött hozzám gratulálni, megismerkedtünk, én ugyanakkor még nem tudtam, hogy neki milyen tervei vannak, aztán később Flajsz János jött oda hozzám konkrét megkéréssel, hogy hajlandó lennék-e társulatában, a leendő társulatában eljátszani ezt a főszerepet.
Nem könnyű szerep ez az Elvira, ugye Elvira egy roma asszony, aki családnak a fő vezére, a fő motorja, és mindent elkövet, hogy a család együtt maradjon, ami tulajdonképpen egy jó példa az emberiségnek, a nézőknek, akik ezt látják, hogy a család mennyire fontos dolog. Neked mennyire sikerült ezzel a roma asszonyal azonosulnod? Én, mint néző, azt tudom mondani, hogy igen, de te belülről hogy érted ezt meg?
Számomra egy rendkívül nehéz feladat volt, és egy nagyon nagy kihívás, mivel én mondhatom azt, hogy értelmiségi családból származom, és hát ugye a származásunk sem azonos. Mindenféleképpen tanulmányoznom kellett azért valamilyen szinten a romáknak a mostani társadalomban az életüket, és azt kell, hogy mondjam, hogy amiről a darab is szól tulajdonképpen, hogy borzasztó nehéz dolguk van, tehát nekik boldogulni kell, úgyhogy nem kapják meg azokat a lehetőségeket, amik nekünk magyar származású embereknek adottak. És magyar romaként én azt gondolom, hogy hatalmas kihívásokkal szembesülnek már a megszületésüktől. Ez a darab nagyrészt arról is szól, hogy hogyan próbálnak evickélni ebben a mostani, számunkra is nehéz, válságos időszakban.
A darab egy súlyos társadalmi problémát ecsetel, ahogy mondtad. El tudod te azt képzelni, hogy esetleg egyszer egy roma közösségnek játszanátok el ezt a darabot? Hogy akkor hogy állná meg a helyét szerintetek ez?
Hát én maximálisan el tudom képzelni, hiszen mint gondolom, hogy itt mindenki számára a teremben az előadás alatt kiderült, hogy cseppet sem roma ellenes a darab. Tehát gyakorlatilag pontosan azokat a hatalmas megmérettetéseket próbálja felülelni mindvégig, és azt mutatja be, hogy mekkora túlélők tulajdonképpen a romák a mi társadalmunkban. Én azt gondolom, hogy számukra is tanulságos lehet, mert a darabban többször megfogalmazódik az, főleg a középső monológ kapcsán, hogy nem feltétlenül az az út, az a jó út, hogyha nem becsülettel próbáljuk élni az életünket. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen tanulságos lehet, bár tragédiába torkolik a dolog, de mindvégig érződik az, hogy a tragédia is azért következik be, mert egyszerűen mi magyarok sem, a mi társadalmunk sem adja meg nekik az esélyt arra, hogy ebből kikeveredjenek, ezekből a borzasztó nehéz helyzetekből az életük folyamán. De mindenféleképpen azt gondolom, hogy rendkívül tanulságos az, és utat mutat. Tehát én azt gondolom, hogy igen. Igen, én elképzelhetőnek tartom, hogy egy roma közösség is tudná értékelni ezt a darabot.
Tália Szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Idén végez a Színművészeti Egyetemen Mészáros Blanka, aki annak idején még a Sziládi Gimnázium színjátszó csoportjában bontogatta szárnyait. Végzősként gyakorlaton két katonőzses színházban szerepel, a Kecskemétiben és a Budapestiben is. Többek között a főiskolai életéről és a két katonás munkájáról is beszélgettünk a tehetséges színművész jelölttel. Anka, hogy kezdődött, hogy jött a fejedbe az a gondolat, hogy egyáltalán színész leszel?
Hát talán nem sokkal, miután megszülettem, abban biztos vagyok, mert gyermekkoromban is azt mondogattam mindig a édesanyának, hogy én ráncos komikus leszek, tehát hogy ennek képzeltem magam, és ennek függvényében léteztem. Úgyhogy már az oviban emlékszem, hogy minden verset elmondtam, amit csak el lehetett, meg énekeltünk, meg néptáncoltunk, de aztán később, amikor ez komolyra fordult, akkor én akkor éppen gimnazista voltam a Sziládi Áron református gimnáziumban, és szerencsénk volt Lénárt Attilához, aki hát meghívott vendége vagy vendégtanára lett az iskolánknak egy időszakra is. Én ebben az időszakban együtt dolgoztam vele, ami azt jelenti, hogy két előadás készült, aminek ő volt a rendezője, a Képzelt Riport és a Godspell.
Hogyan emlékszel vissza?
Mindkettő csodálatos élmény, mindkettő zenés műfaj, amit azért is most boldog vagyok, hogy ezt mondom, mert a Színművészeti Egyetemen egyelőre idáig a diótörő, és most idén januárban a Karnyúnénak lesz bemutatója az Audrey színpadon, de ez volt az első két olyan megjelenésem, vagy nem tudom, szerep színpadon, ami hát nagyon jó volt a társaság, emlékszem rá. Akkor nagyon lelkesek voltunk, és na mindegy, egy nagyon jó légkör alakult ott ki, azt hiszem. Nagyon sok mindent ad az embernek egy ilyen, mert meg mer szólalni a színpadon, később mer érezni a színpadon, ez ugye a Képzelt Riportban az Eszternél volt, hát jó, hát visszanézve már, de gyönyörű élmény volt. Meg hát az, hogy az ember mer létezni, gondolkodni, adni az embereknek onnét föntről, és egyszer csak megszűnik ez a úgymond negyedik fal, ez csodálatos, és ez először ott történt meg, abban biztos vagyok.
Blanka, az egész egyetemi kérdés az, hogy is alakult, hogy indult. Köztudott, hogy a Színházi és Filmművészeti Egyetemre nem olyan egyszerű bejutni.
Azt hiszem, hogy nem. Nem egyszerű bejutni, bár ezt így fura egy olyan embernek mondani, aki odament és fölvették. Valószínűleg nyilván ehhez kell szerencse, kell csoda, kellenek azok az emberek, akik engemet felvettek, kellettek azok az emberek, akik velem együtt jutottak be, mert azért sokban dől el az utolsó rostába. Annyit kell tudni, hogy ez egy háromfordulós rosta. Ha jól tudom, mi 937-en indultunk a mi évünkben, és abból tovább jutottunk a második rostára 100-an, és onnét a harmadik rosta, oda már egy 30 fős csapat jutott be, minket kettészettek, tehát 15-15 fős csoportok voltak. Jeleneteken dolgoztunk, énekléssel foglalkoztunk, beszéddel foglalkoztunk, kreatív zenei gyakorlatok, tehát hogy mozgással reggel 9-kor kezdődött a napunk, és azt hiszem olyan hajnali 3-kor értek véget. Ez 7 napos rosta, ez a legnehezebb része ennek az egész egyetemhez vezető útnak, úgy gondolom.
Emlékszel még, hogy kik voltak azok, akik ott voltak veled szembe, akik figyelték, hogy téged érdemes-e színésznőnek fölvenni?
Igen, emlékszem. Jó Istenem! Máté Gábor volt az, aki kérte az anyagokat tőlünk. Marton László, Hegedűs D. Géza, Forgács Péter, Zsótér Sándor, Aser Tamás, Székely Gábor, Zsámbéki Gábor.
A Színház és Filmművészeti Főiskola az átlagos embernek vagy rádióhallgatónak egy olyan hely, ami egy szentély lehet, de nem tudjuk, hogy igazán mi folyik ott bent. Mégis miket tanulnak a színészek, milyen körülmények között, milyen lehetőségek vannak ott bent?
Vannak elméleti és vannak gyakorlati órák. Az én időmben, mert most már tudom, hogy változóban van ez az egyetemen jelenleg, de akkor a hétfői nap volt egy elméleti nap, akkor reggel 9-től délután 6-ig elméleti órák voltak, mindenféle egyetemes, színháztörténet, magyar színháztörténet, művelemzés, művészettörténet, tehát sok minden. És a többi napon pedig heti 3 mesterségóra, ami azt jelenti, hogy az osztályvezető tanárok ott vannak, és nézik azokat a jeleneteket, amiket mi készítünk, mint osztálytársak. Ez, hogy egyedül többen, ketten, bármennyien lehetünk egy jelenetben, nekünk az a feladatunk, hogy amit adnak anyag, azzal foglalkozzunk, és valamilyen formában feldolgozzuk. Nyilván vezetik közbe, tehát fél évig tart általában ez a folyamat, és akkor vezetgetnek minket az anyagon belül is, hogy kinek mit kéne, ki mit játszon, miben gondolkodjunk. Ilyenkor ma foglalkozunk a díszlettel, a jelmezzel, a kellékekkel, mindennel. Szóval ezt a világításra, szóval a színész ebbe így legalább beleláthat egy kicsit, hogy milyen az, hogy magamat megvilágítom a színpadon, amit majd jön a Marton tanár úr, és mindjárt megnéz az órán, hogy ez hogy is néz ki. Szóval, hogy ez a fő tantárgyunk, mint mesterség, színész mesterség. Akkor van beszédóra, az egy osztályóra, mindenféle beszédgyakorlatokkal foglalkozunk, van magánbeszéd, akkor specializáltan ugye emberenként megyünk, ugyanez van az énekléssel is, mindenből ebből heti kettő, minden nap ezen kívül reggeltől 8:30-ig volt, azt hiszem délig vagy egyig mozgásunk minden nap. Hát és szombat-vasárnap is, tehát hogy nekünk aznap is tanítás volt.
Tália Szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Köszönöm, hogy ma is velem tartottak Tália Szekerén. Remélem, 2015-ben is velem tartanak két hetente itt a Halas Rádióban, Tália Szekerén, a színházi magazinunkban. Lesz bőven esemény Kiskunhalason. Kívánok mindenkinek nagyon boldog új évet. Viszont hallásra.
Tália Szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.